Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett, és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megszólalt, és ezt mondta neki: Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap most ezen a világon, otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Ezek az evangélium igéi. Egyszer gyerekeket kérdeztek, hogy ha egy lakatlan szigetre mennének, akkor mi lenne az a három dolog, amit biztos, hogy magukkal vinnének? És hát a legtöbb gyerek mondta, hogy ő a mobiltelefonját elvinné. És akkor egy picit úgy elkezdtek beszélgetni erről, hogy és mit érnél vele? Hiszen ott nincs térerő, egy nap is lemerül, nincs hol újra tölteni. Gyakorlatilag az, amivel nap mint nap foglalkozol, amit naponta 2000-szer megérintesz, teljesen hasznavehetetlen egy lakatlan szigeten. Azaz, egy picit arra hívja fel a figyelmet ez a kis példa, hogy vajon a mi életünkben mi az, ami igazán fontos, és mi az, aminek semmilyen jelentősége nincs, ha megváltoznak a körülmények. A mai szentírási részek igazából pont azt vetik össze, hogy milyen különbség van az Isten szerinti élet, az őtőle kapott bölcsességben megélt élet, és az világ, az anyagvilágnak a bölcsessége között, amikor igazából az anyagiak vannak középpontban. Amikor ott van a kivagyiság, kinek mennyie van, hogyan állunk mindezekhez, és hogy mi a jó Istennek a véleménye mindenről. Talán megnézhetjük, hogy miért is döbbentek meg ezek az apostolok a jézusi tanításon. Hiszen mi keresztényként tudjuk, hogy nem a földi gazdagság a legfőbb érték, ugye ezt már az Ószövetségi olvasmányból is hallottuk, hogy bölcsességet kértem, és mindent megkaptam vele együtt. A bölcsesség magával vonzotta az összes többit, és ehhez képest mégis az apostolok úgy gondolták, hogy hát a gazdagság az alapvetően jó dolog. Nyilván senki nem szeret nyomorogni, de talán nem ez volt a megdöbbenésünknek az oka, hanem éppen az, hogy az Ószövetségben volt egy olyan hozzáállás, hogy ha valaki istenfélő, akkor a jó Isten megjutalmazza. Ha Isten van az első helyen, akkor a jó Isten megjutalmazza hosszú élettel, gazdagsággal, nagy családdal, vagyonnal, egészséggel, És ebből ők azt a következtetést vonták le, a korabeli emberek, hogy ha valakinél ezeket nem tapasztaljuk, akkor nyilvánvalóan nem Isten félő, mert akkor ezek vele járnának. Emlékezzünk csak Jób könyvére. Ugye Jób gazdag volt, sok gyereke volt, stb., és gyakorlatilag néhány hét alatt elveszített mindenkit és mindent, sőt, még az egészségét is, és jön a három jó barát, és arról próbálják meggyőzni, hogy lásd már be, hogy bűnös vagy, és azért ért mindez. Ugye ez bennünk is ott van, hogyha valakit valamilyen betegség ér, valamilyen baj ér, rögtön ott a kérdés, hogy de miért pont én? Miért velem történt? Mit követtem el, amiért ezt érdemlem? És egy csomó esetben nincsen válasz. Mert nem az érdemeink szerint kapjuk, valami oka van, amiért a Jóisten megenged ezt vagy azt. De egyet egyszer s mindenkorra töröljünk ki a szótárunkból azt a kérdést, hogy miért ver engem a Jóisten? A Jóistennek jobb dolga is van annál, mint hogy bármelyikünket is verje. Az életnek vannak velejárói, amiket nem tudunk elkerülni. Van, amikor a tetteinknek vannak következményei, van, amikor egyszer csak ér bennünket valami, de egyben biztosak lehetünk, hogy a Jóisten mindenből jót tud kihozni. A mi feladatunk, hogy keresztény hozzáállással mindenért próbáljunk minden erőnkkel hálát adni. Mert emögött az van, hogy az Istenben bízunk, és ő nem hagy minket el. Nem hagylak árván titeket, ezt ígérte Jézus, és veletek vagyok minden nap a világ végéig, ez is igaz. És a legfőbb érték a vele való kapcsolat. Ha visszatérünk az apostolokhoz, és Jézus ezt mondja, hogy de nehéz a gazdag embernek bemenni az Isten országába, akkor megdöbbennek, mert hogy ez teljesen fejre állítja azt az elképzelést, ami addig mindenki számára egyértelmű volt, hogy a leggazdagabb emberek a legistenfélőbbek. Mert Isten már itt a földön jutalmazza őket. Visszatérve Jóbhoz, Jób is mondja, hogy de én nem követtem el semmit, de hidd el, hogy bűnös vagy, azért ér mindez. És amikor ott van egy olyan példa, ami nem azt igazolja, amit eddig gondoltak, akkor mindenki tehetetlen a helyzettel kapcsolatban, hogy akkor miért is érte Jóbot mindez? Miért veszíti el az összes gyerekét, az egészségét, a vagyonát? És Isten ott van, és azt mondja, figyeld meg, egy szóval nem fog engem káromolni, mert a legfőbb kincse az még mindig megvan. Ez pedig az Isten félelem, az Istenbe vetett bizalom, az Isten szeretetének a befogadása. És nem is bírja meggyőzni a három barát Jóbot, és Jób nem hajlandó engedni abból, hogy ő pedig igaz, istenfélő emberként él, mégis utolérték ezek a csapások. És jó, hogyha mi is ezeket a válaszokat tudjuk adni, hogy nem mindig keressük a miértet egy-egy minket ért nehézség kapcsán. Ugye hányan vannak, akik, mikor elveszítenek egy közeli hozzátartozót, akkor gyakorlatilag Istennek fordítanak hátat, mondván, hogy ha Isten szeretne engem, akkor nem vette volna el ezt vagy azt a kedves hozzátartozómat. És nyilván ezt a gyász mondatja belőlünk, az a hiány, amit a másik ember elvesztése okoz bennünk. És akkor a Jóisten ott van, hogy mikor hívtam volna el. Idefönn majd folytatódik minden. Csak elbúcsúztatok egy kicsit egymástól, majd itt folytatjuk. Ha mi is az Isten szemével látnánk az egész életet, az lenne az a fajta bölcsesség, amiért az ószövetségi proféta is imádkozik, amit Salamon is kért annak idején. Engedje meg Isten, hogy az ő szemével lássuk az életünket. Minden egészen más hangsúlyt fog benne kapni. Hölgyeknek mondom, hogy higgyék el, a legkisebb ránc sem fog érdekelni, ha az Isten szempontjából nézzük az életünket. Vagy az álommunka elvesztése is eltörpül ahhoz képest, amit Isten tud nekünk adni. A legkedvesebb hozzátartozónk elvesztése is igazából örömre fordul, ha az Isten szemszögéből nézzük. Isten mindenkit akkor akar magához hívni, amikor a legfelkészültebb állapotban van. Nyilván ezért jó mindig felkészültnek lenni. Visszatérve az apostolokhoz, nem értik, hogy Jézus miért beszél így, hogy a gazdag nehezen megy be Isten országába, mikor éppen őket gondolták a legistenfélőbbeknek, a legközelebb Isten országához. És azért kérdezik, hogy hát ha nekik se sikerül, akkor kinek lehetséges mindez? És Jézus helyre teszi ezt a vitát is, embernek lehetetlen üdvözülni. És ez egyszer s mindenkorra jó, hogyha megjegyezzük, hogy nem a mi tehetségünk miatt fogunk üdvözülni. Nem azért, mert annyira jók vagyunk, soha nem fogjuk tudni kiérdemelni Isten jóságát, ezt ajándékba kapjuk. És a gyermeki alázattal és örömmel tudjuk ezt fogadni, mert ami miatt üdvözülünk, az Jézus Krisztus kereszthalála és áldozata, és az ő feltámadása, amivel legyőzte a halált. És mi azáltal üdvözülünk, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust, Urunknak és megváltónknak, és ettől kezdve az ő tanítása szerint élünk. Nem maradhat tettek nélkül a mi hitünk, de a hitünkből fakad minden tettünk. Jézus, amikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmennie, mint a gazdagnak bejutni Isten országába, ezt sokan sokféle módon magyarázzák, mert annyira elképzelhetetlen, hogy egy kis tűt megfogunk, és a kis tűlyukon hogy menne át egy teve, lehetetlenség. De én nem tudom, nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy Jézus tényleg ezt mondja, hogy ennyire lehetetlen átjutni. A másik magyarázat szerint ugye a Izraelben olyan kapukat használtak, mint ami hasonló a mi székely kapunkhoz. Volt egy nagy boltíves, ahol a szekerek befértek, és volt egy pici, amit tűfokának hívta, mert kicsi és keskeny volt, és amin egy teve átfér, de csak azután, miután lemáházták róla a terheket. Ugye gyakran használták a tevéket teherhordásra, vitték a portékát, miután azt leszették róla, utána már át tudott menni a teve. Így is érthetjük, hogy igazából mindannyian pőrén érkeztünk ebbe a világba, és nagyjából annyit is viszünk magunkkal az anyagvilágból. Ettől kezdve már is megváltozik a viszonyunk minden anyagi dologhoz. Ott is, ha lerakunk minden terhet, akkor mehetünk tovább. A kérdés már csak az, hogy ki számít gazdagnak? Kiről beszél Jézus? Az a gazdag, akinek sok pénze van? Akkor hol húzhatjuk meg a gazdagság határát? A szegénység határát azt már meg tudjuk húzni. A Világbank szerint az számít szegénynek, akinek a napi keresete nem éri el a $2. Ilyenből nagyjából 5 milliárd ember él a Földön. Ez szerint a maradék 2 milliárd már gazdagnak számít, mert naponta több mint $2 keres. Hol a határa ennek? Én azt gondolom, hogy nem a számokban kell keresni a gazdagság és a szegénység határát, hanem sokkal inkább a hozzáállásunkban. Egy hajléktalan szegény is lehet nagyon gazdag, ha mindahhoz ragaszkodik, amije van. És egy nagyon gazdag ember is lehet szegény, hogyha bármikor képes megválni tőle, jó dologra használni fel azt, amije van, és nem a sajátjának tekinti, hanem arra, hogy neked ezzel kell gazdálkodni, de minden Istené. És akkor hányszor okoz dilemmát számunkra, hogy amikor valaki kéreget, adjunk-e vagy ne adjunk. Igazából adhatnánk, de hogy egyetértünk-e az elvel, ez mindig ilyen lelkiismeret furdalást okoz, és ez így működik, erre épít ez a fajta ipar. Bocsánat, hogy ezt mondom, de Rómában éltem 5 évig, és 5 éven keresztül teljesen ugyanazokat az embereket láttam. Magyarul ők nem azért kéregettek, mert hogy ki akarnak szabadulni egy helyzetből, hanem mert ez volt a munkájuk, csak nem én voltam a főnökük. Beszéltem is az egyikükkel, egyik este kiült nyitott múzeumok éjszakáján egy kiskutyával, és megkérdeztem, hogy mennyit kaptál ezen az éjszakán egy kiskutyával kiülve. Én megdöbbentem. Az az egy este alatt 400 eurót. Picivel többet, mint amit mi kaptunk egy hónapra. Ezek után azt mondtam, hogy sok szerencsét. Inkább azt kell megnéznünk, hogy az, ahhoz amink van, ahhoz hogyan állunk hozzá. Hogy tudunk-e abból nagylelkűen segíteni másokat. Lehet, hogy sokkal céltudatosabban tudunk adni másoknak, hogyha tudjuk, hogy hova megy. A Caritas is így működik, ha valaki segélyt kér, az első, hogy kimennek terepszemlére. Hogy vajon jogos-e a kérés, mert mondani bárki mondhat bármit. Nagyon könnyű megtéveszteni másokat. Emlékszem, egyszer valakire vártam szintén Rómában, és ott volt egy kis család, aki ilyen koldulásból élt. Volt egy kisrác, teljesen egészséges volt, de amikor jött egy turista csoport, akkor beállt ilyen kancsiba is, valamilyen furcsa mozdulatokkal közeledett feléjük kéregetve. Hát nagyon jó volt a performance, biztos kapott is egy pár eurót, ezzel jutalmazták. Tehát nagyon izgalmas, hogy hogyan állunk mindehhez mi. El szoktam mondani, mint elrettentő példát a saját esetemből, amikor egyszer, még 20-valány évvel ezelőtt ültem egy hétköznapi mise előtt, és volt egy kis időm imádkozni, és egyszer csak hallom Jézus hangját, hogy Kornél, mennyire bízol bennem? Uram, 100%-ig. Hát akkor anyagilag is bízd rám magad. Na persze, lesz a persejzés, majd egy 100-as bedobok. Mennyire bízol bennem? Hát mondom, 100%-ig. Hát akkor? Most volt nálam éppen 2800 forint, ami a 90-es évek közepén egy jó minőségű farmer ára volt, és az ösztöndíjamnak a nagy része. Mondom, uram, ha te mondod, beteszem, 2900 volt nálam, emlékszem. Jött a persely, és beraktam az egészet. Egyszer kért a Jóisten, hogy ilyet tegyek meg, és az ő humora, hogy másnap délelőtt 10 óráig egy az egybe ugyanezt az összeget visszakaptam, vagy egészen más forrásból, amire abszolút nem számítottam. Azaz, Jézus bizonyította nekem, hogy igaz az evangélium, adjatok és ti is kaptok. Ez azóta is működik, kicsiben és nagyban, soha nem hiányzott, amit másnak adtam, mindig visszajött az, amit másnak adtam. Csak el kell kezdeni ezt a működési mechanizmust, hogy én elkezdek jót tenni mással, és ez vissza fog jönni. Ezért is mondja Jézus bátorításként az apostoloknak, akik mondják, hogy na jó, a gazdag nem megy be, de mi mindent odaadtunk, mi lesz a jutalmunk? Azért gyarló az ember, mindig visszavárja azt, amit ő odaad. És Jézus meg is mondja, hogy aki bármit elhagy értem, az 100-szorosát fogja kapni itt a földön, és kafetériaként vagy bónusztrekként megadjuk az örök életet. Ezt tapasztalom nem 100-annyit, hanem sokszorosát, amióta Istennek adtam az életemet. Egész egyszerűen a vele való élet az már 100-szor annyit ér, és én mondhatom azt, hogy a papságomnak köszönhetően jutottam el Amerikába, Ausztráliába, csomó helyén szeretek utazni is, nagyon sokat kaptam ennek köszönhetően, bár nyilván nem azért adtam oda az életemet, csak tapasztalom, hogy az evangélium újra igaz. Én csak bátorítanak titeket, hogy okosan éljük az életünket, éljük olyan módon szegényen, hogy semmihez nem ragaszkodunk igazából, egyedül az Isten kapcsolatunkhoz, az az egy, ami kitart az örök életre, a többi az pedig már csak a hálaadásé, mindenért hálát adni a jó Istennek. Ha van miből adni másoknak, adjunk érte hálát, és van, amikor jó megtapasztalni a jó Isten gondviselését. A gazdagnak nincs szükség a gondviselés megtapasztalására, hiszen mindent elintéz pénzzel. De amikor van alkalmunk, hogy éppen mások segítenek, és egy utolsó példát hadd mondjak el, 50 éves korában kereszteltem egy anyukát, és azt mondja, hogy amióta megkeresztelkedett, azóta egy csoda az élete. És egy történetet mesélt el, hogy csak az aznapit, hogy ment a munkahelye felé, és egy éppen koldult valaki reggel, és hát a szendvicset, amit magának készített, odaadta ennek a koldusnak, és látta az emberek tekintetében, hogy most minek adja oda neki. De beért a munkahelyére, és azzal fogadta egy kolléganője, hogy tegnap volt a születésnapom, hoztam neked egy kis tortát. Ő odaadta, milyen volt, és kapott helyette másikat. Ez piciben, nagyban működik. Egy döntést kell hoznunk, hogy mi a legfőbb érték a számunkra, mi az, ami igazán fontos, és arra tenni rá az egész életünket. És óriási gazdagságot nyerünk azáltal, hogyha másunknak tudunk adni. Mi az Emmanuel közösségben ilyen bibliai alapokon tizedet szoktunk adni, meghova fizetésen 10%-ot odaadom a közösségnek, és abból családokat támogatunk, így nyugodt vagyok, hogy nem válok függővé mindettől, hanem oda tudom adni, és tudom, hogy ez a pénz jó helyre ment. Ettől kezdve nyugodt a lelkiismeretem, mert tudom, hogy a fizetésem 10%-át odaadtam másoknak a javára, tehát ez a más is kérhet, előfordul, hogy másnak is tudok adni, de hogy milyen jó az, hogy nem az enyém, én csak használatra kaptam. És ha úgy veszük, hogy minden az Istené, és csak a 10%-át kell visszaadnunk, az már elég jó biznisz. Úgyhogy én kívánom, hogy legyünk egészen szabadok, Istenben gazdagok, és ezáltal minden közel kerülünk Isten országához, és azt együtt tudjuk így építeni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.